rátérünk Isten igéjére, rátérünk a mai táplálékunkra, ugyanis mi úgymond Istennek mi is a bárányai vagyunk, és azt mondja a 23-as Zsoltár, hogy füves legelőkön nyugtat bennünket. Szüksége van a bárányoknak és a szellemi bárányoknak is szüksége van arra, hogy táplálékhoz jussanak. Az a bárány, aki nem jut táplálékhoz, az elgyengül, és tönkre megy egészségüleg, és a végül elpusztul. Ugyanezt történik szellemi értelemben azokkal, akik nem táplálkoznak Isten igéjén, Isten igéjének a vitaminjain. Tehát igazándiból a mennyei kenyérre, Isten igéjére, a szellemi táplálékra van szükségünk. Ma egy nagyon érdekes dologról lesz szó, és lehet, hogy nem könnyen fogyasztható eledel lesz. Tudjátok, a gyerekeknek ilyen bébétel való, meg ilyen tejbepapi, de a felnőtteknek bizony már adnak olyan táplálékot, amelyik egy kicsit, amit egy kicsit jobban meg kell rágni, és talán egy kicsit nehezebben emészthető. De fontos, hogy ilyen táplálékokat is együnk, mivel hogy szüksége van a szervezetünknek erre. Amiről én beszélek, az nem az én elképzelésem, nem az én tervem, nem az én gondolataim. Igyekszem a legjobb hitem és a legjobb tudásom, a legjobb szívem szerint előhozni nektek Isten igéjét. Az én elképzelésem nem sokat segítenek neked, meg másé sem. Engem egy valaki érdekel, Istennek az elképzelése. Tegnap a Laci mondott egy nagyon jó mondatot, mondom, ezt ellopom tőled. Ezt ellopom tőled, úgyhogy bocs, de a 60-i pásztor azt mondta, hogy mi egy egyszemélyes közönségnek szeretnénk megfelelni, akik hárman vannak, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. Úgyhogy egy közönségnek szeretnénk megfelelni. Na, akkor nézzük a mai üzenetet. A mai üzenetnek az a címe, hogy hűség és engedelmesség. Hűség és engedelmesség. A Bibliában megtalálod ezt, ugye maga Isten, aki egy hűséges Isten, és az ő hűséges voltára épül az összes hitünk, erre épül minden, erre épül az egyház, mert Isten hűséges, Isten maga hűséges. Jézus Krisztus is hűséges volt, és engedelmes volt mind a halálig, mind a keresztfának a haláláig. És az Ézsaiás könyvében is olvassuk, ha hajlandók és engedelmesek lesztek, akkor a föld javaival éltek. Ki szeretne a föld javaival élni, amíg itt vagyunk? Azt hiszem mindannyian. Akkor a Biblia ennek szab egy feltételt, az engedelmességet. Én nem a cselekedetek evangéliumát szeretném nektek hirdetni, nem arról, hogy csináld ezt, csináld azt, csináld amazt, mert az engedelmesség, tehát a hűség az egy gyümölcs, az a szellemnek a gyümölcse. Gyümölcs. Tehát azt jelenti, hogy megtermi Isten igéje a gyümölcsöt. Amikor befogadtuk az Urat a szívünkben, akkor belénk került a szellemnek a 9 gyümölcse. A Római Levél 5. részében is olvassuk, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. És ezek mind gyümölcsök. A Galata Levél 5. részében megtalálod ezeket, most nem fogom. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, és a legutolsó gyümölcs a mértékletesség, az önuralom. Tehát ez van a legvégén, nem tudom, hogy az érések sorrendje ez-e, de a Biblia így sorolja föl, és ebbe tartozik a hűség. Úgyhogy a mai napon a hűségről lesz szó. És nagyon fontos az, hogy fölnövekedjünk Isten igéjében, ugyanis van egy sátán nevezetű gonosz, egy megkötözetlen kutya, akinek az a célja, hogy téged kilopjon Isten áldásaiból. És ez a gonosz, ez le van győzve, valójában Jézus legyőzte, és mi vele együtt ott vagyunk a győzelemben. A sátán egy dolgot tud megtenni, azt, amit te megengedsz neki. És ezt még egyszer elmondom. Mert Jézus azt mondta, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. A gonosz le van győzve. Valójában nekünk nem kell harcolni az ellenséggel. Ő már egy legyőzött ellenség. Egy legyőzött ellenséggel nem kell harcolnod. Egy legyőzött ellenség fölött uralkodnod kell. De erről kijelentés kell, hogy kapjál, hogy te ki vagy Krisztusban. Hogy mi az a hatalom, amit Isten neked adott, vagy nekem adott. És ha nem tudod, ha rossz az identitásod, akkor hagyod, hogy a gonosz a fejeden táncoljon. És nagyon sok ilyen helyzet van, amikor a gonosz megpróbálja kihasználni az embereknek az engedetlenségét, sőt, a gonosz mindig engedetlenségre fog téged biztatni. Hát nézd meg, hogy az egész világ miért került bajba. Ugye Ádám megbizatott valamivel. Megbizatott, ugye Isten megteremtette őt, mert Isten családra vágyott. Múltkor egy rossz elszólásom volt, nem azért teremtette, hogy a kertet őrizze, nem. Azért, mert Isten családra vágyott, úgyhogy egy kicsit kiigazítom magam, mert végig szoktam nézni, mondom, biztos ezt én mondtam? Igen, én mondtam, megnéztem a videón, bocs. Tehát Isten azért, mert családot akart, mert gyermeket akart, és azzal a céllal tette oda a kertbe, hogy őrizze a kertet. A kertnek az őrizőjévé tette. És pásztor konferencián olvastam föl, de azt hiszem fölolvasom itt is az apostolok cselekedetei 28-20-ban, amikor Pál elbúcsúzott az efézusi gyülekezettől, és ott tanítványoknak mondta a következőt. Nem pásztoroknak mondta, hanem a gyülekezetnek, mikor búcsút vett tőlük. Pál akkor már tudta, hogy italálkozatként ki fog ontatni, tudta, hogy elérkezett az ő elköltözésének az ideje, és pontosan tudta azt, hogy már nem fogja látni ezeket a tanítványokat. Ezt a gyülekezetet ő plántálta el, és a következő utasításokat adja neki. Hát ezt nem adtam le ezt az ige helyet, de gyorsan megtaláljátok. Abcsel 20-28. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Tehát, itt pontos, magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Szellem titeket vigyázókká tett az Isten Anyaszent Egyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Tehát ez az üzenet nem pásztoroknak szól, hanem minden egyes hívőknek. Mindannyian felelősek vagyunk, hiszen mindannyian ennek az egyháznak a része, a tagja vagyunk, tagjai vagyunk rész szerint. Korintuszi levélben olvassuk, hogy Isten helyezte el a tagokat egyenként a testben, amint ő akarta. Az, hogy te itt vagy, az az ő akarata, az nem a te akaratod, te csak engedelmes voltál. Meghallottad az Úrnak a hívását, és az Úr ide helyezett el. Mert célja van veled, mert pontos, hogy te itt legyél. Gondolj bele, hogyha a kezed mondjuk a lábad helyén lenne. Istennél nincs káosz, Istennél rend van. És annak oka van, hogy Isten téged ide helyezett el. Isten, amikor elhívta Ábrahámot, akkor is mondta neki, hogy hova menjen, mit csináljon. Gyere ki onnan, menj ide, és tedd ezt. Izsáknak meg azt mondta, hogy ne menj el, maradj itt, ezen a száraz földön, és itt vessél. Ezt mondta neki Isten. Izsák engedelmes volt, és lett neki abban az évben 100 annyia, olvassuk Isten igében. Mi az, ami meghatározta az ő gyarapodását? Hogy mennyire volt hajlandó meghallani és elfogadni Istennek a hangját? És veled ugyanez van. Ha te gyarapodni akarsz, ha te aratni akarsz, akkor Isten képes arra, hogy téged a száraz földön, ahol vetsz, ahol odaveted az idődet, az energiádat, az imáidat, a különféle cselekedeteidet, hidd el, hogy a száraz földön is Isten tud neked adni gyarapodást. Ha Izsákkal ezt meg tudta tenni az Ószövetségbe, akkor te veled, mint a fiával, sokkal inkább meg tudja tenni. De viselj gondot, Isten megbízott téged valamivel, Isten elhívott téged. Olvassuk a Korintuszi levélnek az elejét, meg az erejét is olvashatjuk, mert az igében erő is van. Ugye arról szól, hogy elhívott szenteknek. Na most, ha te Korintuszban laktál volna akkor, vagy most lenne egy olyan gyülekezet, biztos nem szeretné oda járni. Mert amit Pál leírt, az katasztrofális, hogy milyen állapotban, milyen szellemi állapotban volt az a gyülekezet. De mégis azt mondja nekik Pál apostol, elhívott szenteknek, akik ki lettek választva. Te is ki lettél választva. Isten elhívott. Ez a leghatalmasabb dolog, ami tisztességet egy ember kaphat, hogy a magasságos Isten elhívott téged, és oda helyezett téged, és Isten számít rád. Istennek terve, célja van veled. Ha te nem végzed el azt, amit Isten rád bízott, akkor Isten majd talál helyetted valaki mást, és ő fogja azt elvégezni. És nyilván a jutalmát is ő fogja venni. Ő fogja venni az aratást is. Aztán egyházán, amelyet tulajdon vérével szerzett. Jó, nem olvasom tovább, hanem egy szót szeretnék itt nektek felolvasni. Itt van a görög szótáram, és megnézem benne. Az, hogy legeltetés, az egy görög szó, poimaino, még kiolvasni sem tudom rendesen. Mindegy, úgyse értjük, de ami ezután következik, azt értjük. Azt mondja, hogy pásztorként tevékenykedik, legeltet, őriz, gondoz, felügyel, ellát. Ezért mondja az ige, ne maradjatok el az egybegyülekezéstől. Ezért ad Isten pásztorokat. Ki a legfőbb pásztorunk nekünk? Jézus. Ő az egyetlen. Jézus így bánik a bárányokkal. És adott alpásztorokat is. Adott szolgálókat. És valamilyen szinten, mindenki egy bizonyos szinten, pásztor, evangelista, meg apostol, az ötszörös szolgálat valamelyikiben ott van. Az nem azt jelenti, hogy akkor mindjárt egy gyülekezetet nyit, vagy valami, akár azt is megteheti. De valamilyen szinten ott vannak ezek az ajándékok a mi saját személyes életünkben, hívő életünkben. Tehát őriz, gondoz, felügyel, ellát. Uralkodik, kormányoz, vezet, irányít, igazgat. Törődik valakivel, gondoskodik valakiről, gondját viseli valakinek. Gondolj bele, hogy ha fizikai értelemben is megszületik egy gyerek, és azt mondja, hogy hát én most megszülettem, önálló vagyok, nekem aztán nincs szükségem szülőkre. Én majd fölnövök egyedül. Ugyanez a helyzet, amikor Krisztus testébe beszületünk, tanítja az ige, akkor azt mondja a Péter levele, mint a ma született csecsemők. Szellemi értelemben csecsemők vagyunk. Mindegy, hogy a fizikai életkorod lehet 80 éves, vagy 90 éves, vagy hány éves, teljesen mindegy. De szellemi értelemben csecsemő. Én is az voltam. És hálát adok Istennek, hogy Isten adott pásztort, adott pásztorokat, adott szolgálókat, akik tápláltak, neveltek, építettek Isten igéjével. És hálás vagyok az ő életükért, mert őket is valaki egyszer táplálta, ők is engedelmesek voltak, ők is a helyükön voltak, ők is megtették azt, amit Isten kért tőlük, és így jött létre ez a gyülekezet. Így jött létre az összes gyülekezet. Ha az emberek nem hallják az evangéliumot, akkor a pokolba mennek. Ezért szükség van engedelmes emberekre. És mondhatod nyugodtan, itt vagyok, Uram, én, küldj el engem. Te is lehetsz egy engedelmes, aki engedelmeskedik Isten elhívásának. Isten nem kéri tőled azt, hogy menj el Afrikába. Lehet. De lehet azt kéri tőled, hogy a munkahelyeden te legyél a legjobb munkaerő. Legyél hűséges azon, amit ránk bíztak, legyen példakép, és kiábrázolódjon rajtad a Krisztus. És miért vagy te más, mint a többi? És akkor el lehet mondani, hogy az Úr Jézus mit tett veled? Elmondhatod a bizonyságodat. És no, tehát nézzük a hűség témakörét, mert egy kicsit már elmentem, annyi mindent fölhoz a Szent Szellem. Tehát ott tartottunk, hogy ugye Ádám is hűtlen volt azon, amit Isten rábízott. Mert végül is mit bízott rá? Őrizze a kertet. Isten pontosan tudta, hogy van egy gonosz, aki majd meg fog téged kísérteni. És Isten azt akarta, hogy legyen hűséges, legyen engedelmes. De a gonosz az mindig ravasz. Az ördögnek nincs ereje, hogyha megnézitek a Bibliát, nem olvasol az ördög erejéről. Viszont olvasol a ravasságáról. A gonosz az ravassággal fog téged megtámadni. Van egy 6000 év, vagy még több is, mint 6000 év forja veled szembe. Ha elkezdesz okoskodni az ördöggel szemben, zéró az esélyed. Nulla az esélyed. Előtted jár sokkal. Nem kell az ördöggel vitatkozni, nem kell kokettálni, nem kell érvelgetni, mint ahogy Éva is tette, hanem egyszerűen mit kell tenni? Jézus megmutatta. Meg van írva. Gonosz távozza Jézus nevében. Ez a beszélgetés is. Elmész a helyedre, a talpam alá. Mondta valaki egyszer, nem is egyszer, ha üzenni akarsz neki valamit, akkor a talpad, cipőd talpája írjál valamit neki. Mert ott a helye. Ő a fejedre akar ülni, össze akarja kutyulni az életedet, tönkre akar tenni, ki akar rabolni, ki akar fosztani. Tehát az ördög az nem egy ilyen csikos, pizsomás, bojtos farkú, vasvillás mesefigura, hanem egy valós lény, egy szellemi lény, aki azért van, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Látjuk ezt a Bibliában. Tehát a sátán nem titkolt célja az, hogy tönkre tegyen, arra, hogy lázadásra bírjon, A sátán volt egyébként az első hűtlen és az első lázadó, akit Isten egy kerubnak, egy csodálatos kerubnak teremtett. Isten helyezte oda. Nagy volt az ő dicsősége, nagy volt az ő szépsége. És úgy gondolta, hogy ő már nagyobb, mint a teremtő. Az első dolog az a lázadás. Amikor valaki többet gondol magáról, mint aki. És ugyanezt tette a sátán. Az első lázadó Lucifer volt. És mi lett a vége? Mint minden lázadónak, levettetett. Aki Isten ellen lázad, annak nem lesz jó vége, majd mindjárt fogunk nézni a Bibliába egy csomó igét. Istentől kapta a helyét, Istentől kapta a rangját, Istentől kapta a dicsőségét. Te kitől kaptad, amit van? Mindent Istentől kaptál. Nagyon sok ember lázadó, nagyon sok ember elégedetlen. Nem elég, nem elég, nem elég, nem elég. És még mindig nem elég. Tudsz-e örülni annak, amit kaptál? Tudsz-e hálás lenni azon, amit kaptál? Miért adjon Isten még több dolgot, hogy még több dolog miatt elégedetlenkedjél? Mit kezdtél azzal, amit van? Azzal tudunk tenni valamit, amink van. És sajnos ma egy ilyen világban élünk, ahol a hűtlenség és a lázadás azok mindennapos dolgok. Gondolj csak a gyerekeidre. Mi is ilyenek voltunk egyébként. Mindenkinek megvan az a kora, amikor lázad. Soha nem felejtem el, egy saját példán keresztül elmondhatom. Annak idején nem volt sok választásunk, hogy milyen szakmát választunk. Apám azt mondta, legyél pincér, mert azok sokat keresnek. Na ez volt az én szakmai választásom, és elküldtek felszolgálónak, és felszolgálóként. És akkor volt az az időszak, amikor a hosszú haj, meg a mit tudom én, trapéznadrág, ilyen magas sarkú cipő, hosszú haj, voltam 14-15 éves. Volt egy sváb főnököm, egy zsidó származású egyébként, egy nagyon bölcs, nagyon intelligens úriember. Bementünk öten dolgozni, és azt mondta, hogy menjetek el fodrászhoz, és vágasszátok le a hajatokat. Mit csináltunk mi? Mind az öten kiléptünk aznap a munkahelyről. Hát meg lett ennek a következménye. Elmentem vagont rakni éjszaka, haverral, mert ő azt csinálta. Elmentem máshova, és a lázadásnak meg lett az eredménye. Aztán pár hónap után, vagy talán eltelt egy év is, üzent a főnök, hogy esetleg elég volt-e leszke, meggondoltuk-e magunkat, és akkor visszamentünk, és meggondoltuk magunkat. Tehát azért mondom el, hogy a lázadás az jelen van. Ha vannak gyerekeid, ha vannak tinédzser gyerekeid, akkor át fogod élni a lázadásukat, mert te se voltál különb. Hiába mosolyogsz, mert te is ilyen voltál, meg én is. Tehát mindannyian átéltük a lázadást, mindannyian átéltük a hűtlenséget, mindannyian átéltük az ellenszegülést, és átéltük annak az aratását is. És amikor 14 éves voltál, sokkal okosabb voltál, mint a szüleid, ugye? Emlékszel rá, ugye? Na, hát az már öreg, az már nem ért semmihez. Hallottad már ezt? Hát lehet, hogy a játékokban sokkal jobb, mint te, meg ezekben a kütyük kezelésébe, de nem így van. És ez a lázadókor, a lázadás az pedig az ördögnek a természete. Tehát tudni kell, senki nem tanította meg a gyereket lázadni. Hát akkor meg mitől lázadó? Azért, mert az ördög természete van benne mindenkibe, amíg újjá nem születik. Amikor új szellemet kaptunk, akkor ezt az új szellemünket ki kell, hogy ábrázolódjon bennünk. Ez nem fog megtörténni egy perc alatt. És el fognak kezdeni jönni a jó fának a jó gyümölcsei, mert jó fa az jó gyümölcsöt terem. És Isten nem csúfoltatik meg egyébként. Amit elvetünk, azt le is fogjuk aratni. És ezt nem tudod megúszni. Nem vagyunk a törvény alatt, tehát nehogy félreértsd, én nem törvényt akarok nektek tanítani, mert mi már egy más törvény alatt vagyunk, a Krisztus törvénye alatt vagyunk, a kegyelem korszaka alatt vagyunk. De bizonyos szellemi törvények nem változnak a kegyelem korszaka alatt se. Elejtem ezt a szemüveget, ez lefele fog esni. Ha ezerszer ejtem el, akkor is lefele fog esni, és nem fog fölfele esni. Ez egy fizikai törvény, ez a gravitáció. És a szellemi törvények, a vetés és az aratás törvénye, az ugyanilyen törvény. A szellemi törvények ugyanilyen törvények. És ezek működnek, akkor is, ha tudsz róla, akkor is, ha nem tudsz róla, akkor is, ha jónak tartod, akkor is, ha rossznak tartod. A hatása alatt vagy. A gonosz az gonosz. Na, nézzük tovább. Tehát a lázadás az az ördögnek a természete. Nézzük a 33-as Zsoltár 4. ige versét. Mert az Úr igéje igaz, és minden cselekedete hűséges, hűséges, Isten hűséges. 101-es Zsoltár 4. ige verse. A csalárd szív távol van tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt, kinek szeme kevés és szíve felfuvalkodott, azt el nem szenvedem. Kinek a jellemzői ezek mind, amit itt felolvastam? A sátánnak a természete és a sátánnak a cselekedetei mindezek. De nézd meg, hogy Isten mit tesz? Szemmel tartom a föld hűségeseit. Előadhatod a színházat mindenki előtt. De az egyszemélyes közönségnek kell játszani. Ez nagyon tetszik. Az egyszemélyes közönségnek. Aki az Atya, Fiú és a Szent Szellem. Hálát adunk Istennek. Hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járók, azok, az fog szolgálni engem. Tehát aki nem hűséges, az nem Istent szolgálja. Amikor hűtlenek vagyunk, akkor nem Istent szolgáljuk, és nem Isten oldalán állunk. Példabeszédek 12:22. Utálatosak az Úrnál a csalárdbeszédek, akik pedig cselekszenek hűségesen, kedvesek ő nála. Kinek akarsz a tetszésére lenni? A szomszédodnak, a barátodnak, az ismerőseidnek, vagy Istennek? Ezt el kell dönteni. Ez egy döntés mindenki szívébe. Tehát a Biblia tele van hűséges és tele van hitszegő emberekkel. 1. Korintusi levél 4:2. Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hűnek találtassék. Isten sáfársággal bízott meg téged. Isten megbízott azzal, hogy gyümölcsöt teremjél. A Kolosze levelet, hogyha végig olvashatok, hogy gyökerezzetek meg ő benne. Az első dolog, hogy meggyökerezünk ő benne. Ha egy növényt elültetnek, egy fát elültetnek, először a gyökere kezd el megerősödni. Utána erősödik meg a törzse, és utána fog hozni gyümölcsöt. Ezért a magvető történetében erről beszél Jézus, hogy amikor a magot elvetik, nem mindegy, hogy milyen talajba kerül. Nem mindegy, hogy az útfélre kerül, köves helyre kerül, vagy éppen a gazok közé kerül, vagy egy jó talajba kerül. Tehát meg kell, hogy gyökere legyen. Nincs gyökere, ahogy mondja Jézus, akkor az a mag nem tud fölnövekedni. Tehát ezért hol kezdődik a mi hűségünk? Hol kezdődik az engedelmességünk? Ott, hogy meghallgatjuk Isten igéjét. Ez a mi vezetőnk. És van bennünk egy beépített GPS, akit úgy hívnak, hogy Szent Szellem. Szent Szellem. És a Szent Szellem az mindig Isten igéjén mozdul. Soha nincsenek külön, hiszen Isten igéje Szent Szellem által ihletett. Fölülírhatod ezt. Úgy jársz, mint mi egyik vasárnap, hónapokkal ezelőtt, ugye mentünk hazafele, GPS bekapcsolva, és mondta a GPS, hogy kerüljünk, ne arra menjünk. Meg van ez bolondulva, hát vasárnap. Miért akar engem elvinni 20 kilométerrel többet? Hát mondom, én megyek arra, merre szoktam. Na most mi történt? Föntről, hogy a műhold látta, hogy le van zárva az összes híd, nem tudtunk átmenni, körülbelül olyan egy órát keveregtünk a városban, mire át tudtunk menni a túloldalra. Na mondom, tipikus keresztény. Na, ugyanazt csinál, mikor mi is fölülírjuk a Szent Szellemnek a vezetését, ott van, mondja a GPS, hogy merre menjél, de te nem vagy engedelmes. Sokan szerint az engedelmesség az nem számít, de igen, számít. Nagyon-nagyon sokat számít, mert a Szent Szellem vezetni akar. De ha mi süketek vagyunk, ha mi fölülírjuk a Szent Szellem hangját, akkor ugyanúgy kevergünk a saját hegyeink, a saját problémáink körül. És ezért fontos az, hogy ismerjük az igét, és ezen táplálkozzunk, és Isten szellemének a vezetését kövessük. Olvastam valahogy, hogy hallottam, nem emlékszem, hogy honnan van az információ, azt tudom, hogy egy hölgy nagyon panaszkodott, egy keresztény hölgy, egy városban lakott, nem egy túl jó környéken, és kirabolták őt. És nagyon-nagyon el volt keseredve. Aztán nem is azért, hogy kiraboltak, mert nem sok pénz volt nálam, hanem azért, mert imádkoztam reggel. Elimádkoztam a 91-es Zsoltárt. És mégis kiraboltak. És miért történt ez? És hát a predikátor is csak nézett, mert szóval figyelj ide, nem volt egy olyan belső érzés, hogy nem kellene arra menned? De igen, volt ilyen, de én elimádkoztam a Zsoltárt, és én akkor is arra mentem. És ez történik. Igen, mond az ige, sok mindent mond, de van bennünk a Szent Szellem. És a Szent Szellemnek a vezetésével, a Szent Szellem vezetésével kell, hogy együttműködjünk. Ha nincs együttműködés, ha engedetlenek vagyunk, akkor egyszerűen rossz irányba megyünk. Ha nem tudod, hogy merre menj, akkor állj meg, imádkozz, kérjél vezetést. Ha nem tudod, hogy milyen döntéseket kell hozni, állj meg, ne hozz gyors döntéseket, hanem várd meg, amíg Isten szellemétől hallasz. Ezt nagyon sokszor elkövetjük minden. Senki, egyikünk sem tudja ezt sajnos még tökéletesen csinálni. Egy valaki volt, aki ezt tökéletesen tette, az maga Jézus. De az ige azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. És Isten azért adta a Szent Szellemet, hogy vezessen bennünket. És ő az ige vonalán fog vezetni. Na, tehát a sáfárokban ugye az kívántatik, hogy hűnek találtassék, hogy amit Isten rád bízott, azon legyél hűséges. Nézd meg Dávidot. Nézd meg Dávid, honnan jött? A mélyből. Annyira mélyről jött, hogy nagyon mélyről jött. De hűséges volt azon a pár bárányon, azon a pár birkán, akit Isten rábízott. Ha jött a medve, megtámadta, akkor mit tett? Az, amit felolvastunk a pásztorról. Megvédte, megőrizte a juhokat, gondozta őket. Amikor elment, mert vitt a bátyjainak ételt, akkor rábízta egy másik pásztorra. Gondja volt arra, amit Isten rábízott. És a szolgálatban, a szolgálati elhívásban is egyetlen egy igazi kitétel van. Az, hogy hűséges legyen. Bízzad az igét hű emberekre, ezt mondta Pál Timóteusznak. Hűségesre. Nem azért, mert nagyon jó prédikál, nem azért, mert nagyon jól néz ki, nem azért, mert nagyon jó a szókincse, meg stb. Stb. Ezek mind fontos dolgok, meg nem rossz, hogyha van. De ezeket az ajándékokat Isten képes odaadni bárkinek. Képes. Hanem arra, aki hű azon, amit rábíz. A sáfárról való történet, most nem fogom felolvasni, nem tudom, eljutunk-e ma addig, nem valószínű. De ott is azt mondja, igen, jó vagyon hű szolgán, menj be a te uradnak az örömébe. Tehát amit Isten ránk bízott, azon legyünk hűségesek. Mert különben kibízza rád az igaz kincset. A mamonon, aki nem hű, ugye a mamon a pénz, akkor kibízza rá az igaz kincset, és az igaz kincs az pedig a kenet. Ezért mondta Dávid, Uram, vegyél el tőlem mindent. Mindent, amit csak kell, csak a kenetedet, azt ne vedd el tőlem. Mert hogyha a te jelenléted, a te keneted ott van, akkor nekem megvan mindenem. Salamon is azt mondta, semmi másra nincs szükségem, Uram, csak a te bölcsességedre, azt ad nekem. Dicsérjük az Urat. Szolgálja, 1 Péter 4.10. Szolgáljatok egymásnak, azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki kapott, hogy Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai. Isten kegyelmének a hű sáfárai. A kegyelem az Isten kedvezése, Isten jó akarata. A kegyelem az nem a szabadosságot jelenti, a szabadosságot. Mindent megtehetek, semmi nem számít. Mindennek, amit teszel, következménye van. Nem tudom, észrevetted-e. Mindennek, amit teszel, van következménye. Ha a helyes dolog is van, a minden vetésnek aratása. Nem akarom már annyiszor ismételni magam, de ezt tudjuk az igéből. Isten hűséges. Nézzük a Zsidó 10.23-at. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul. Mit jelent tántoríthatatlanul? Megállunk a kősziklán. Nem tántorodunk el, nem mozdulunk el. Mert hű az, aki az ígéretet tette. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. El ne maradjatok az egybegyülekezéstől, amiképpen szokásuk némelyeknek, hanem bátorítsuk egymást, annál is inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közeleg. Ama nap közeleg. Tehát azt mondja az ige, hogy ne maradjatok el, hűséges vagy, akkor ne maradjál az egybegyülekezéstől. Mert Isten azt mondta, hogy az neked jó. Isten azt mondta, hogy ne maradjunk el. Mi jó, mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak egységben. Olyan az, mint a drága olaj a ferén, amely átfolyt a szakállon, Áron szakállán, kifolyt a köntöse prémére. Lényeg az, hogy odaküld áldást az Úr és életet örökre. Isten valami miatt ezt így rendelte. Nem tudom, miért rendelte így, de Isten így rendelte. És hogy miért, ez a sok miért, a sok okoskodás, ez nagyon sok embert elvisz Istennek az útjáról. Miért? Azért, mert Isten ezt mondta. Ez az egyetlen indok, és ez az egyetlen ok. Minden hűségnek alapja és előfeltétele ugye Istennek a hűsége. Mert Isten hűséges. Az ő hűségére minden körülmények között számíthatunk. Mózes első könyvébe fogunk elmenni, ahol Jákobról szól a történet, a 32. fejezet 9-11-es igeverse. Tudjuk nagyon jól, hogy Jákob nagyon vágyott Isten áldásaira, és ellopta, elcsalta anyjával együtt az első szülöttségi jogát Ézsaúnak. Ézsau megharagudott, el kellett menekülni, és elmentek az anyja bátyjához, elment a nagybátyjához, Lábánhoz menekült. De menet közben történt valami útközben. Jákob beszélgetett Istennel, és azt mondta, ha engem visszahozol arra a földre, ahonnan elűztek, akkor téged foglak szolgálni, sőt, minden jövedelemnek a tizedét neked adom, odaadom. És tudjuk, hogy Lábán szolgált, 20 évig volt Lábánnál, szolgált az első feleségéért 7 évet, aki, Ráhel kellett volna, hogy legyen, ő volt a kisebbik, de mi történt? A vetésnek aratása van. Jákob hazudott. Lábán mit csinált? Hazudott. Megcsalta a bátyját, ő is megcsalattatott, mert aztán reggel, amikor fölébredt a nász éjszaka után, akkor Leát látta ott, és nem Ráhelt. Átverték. Mondta, ja, kell a kisebbik is. Hát nálunk az a szokás, akkor dolgozz még 7 évet. És akkor megkapod a másikat is. Aztán még ott volt egy csomó ideig, és Lábán nem akarta kiadni a jussát, de Isten megáldotta. És nagyra nőtt. És a végén nem akarta elengedni Lábán. Úgy szökött el. És nézd meg, hogy Isten betartotta az ígéretét Jákobnak. És visszavitte őt arra a földre, ahonnan kihozta. És erről beszél az ige. Mert Isten hűséges. Amit Isten megígért, arra számíthatsz, hogy azt ő meg fogja tenni. Mindegy, hogy mi történik. És mondta Jákob, ó, én atyámnak, Ábrahámnak Istene, és én atyámnak, Izsáknak Istene, Uram, ki azt mondád nékem, térj vissza házadba a te rokonságod közül, és jót teszek veled. Isten mondta neki, hogy most már menj vissza. De hát félt visszamenni, hát ott van Ézsau, akit ő ellopta az első szülöttségi jogát, aki meg akarta ölni, tele volt félelemmel. De tudjátok, vagy a félelem győz le téged, vagy te a félelmet. Az nem azt jelenti, hogy ha valaki megteszi a helyes dolgot, hogy nem fog félni. A félelem érzése ott lehet. De ami kell, hogy vezessen, az nem a félelem. Nem a félelmeink alapján döntünk, hanem az alapján döntünk, amit az ige mond. Mit mondott Dávid? Ha félek is, Uram, tudom, hogy te velem vagy. És nem a félelem vezet bennünket. A félelem az valószínű, hogy ott lesz. Kisebb vagyok minden te jótéteményednél, és minden te hűségednél, amelyeket a te szolgáddal cselekedtél, mert csak pálcámmal mentem által ezen a Jordánon, most pedig két sereggé lettem. Elment egy pálcával, és hogy jött vissza? Gazdagon, ez a mi Istenünk. Így hozta ki őket az ígéret, Egyiptomból az ígéret földjére. Így jöttek ki Babilonból is. Nem tudom, hány oldalon olvashatod, hogy a fogságból, a rabszolgák, akiket elhurcolt annak idején Nabukodonozor, amikor visszajött, és visszaengedte a király, gazdagon jöttek vissza. A pogányok gyűjtöttek nekik kincseket, ahhoz, hogy meg tudják építeni Zorobábel által a második templomot. Ez a mi Istenünk, mert a mi Istenünk hűséges. Azt mondta, 70 évig lesznek ott, és utána visszahoznak benneteket. Ha Isten megígérte, akkor biztos lehetsz benne, hogy az meg fog történni. Miért? Mert Isten hűséges. Mert Isten hűséges. A Jordánon most pedig két sereggé lettem. Szabadíts meg, kérlek, engem a bátyám kezéből. Helyzet volt. Isten mondta, menj vissza, de ott a bátyja, aki meg akarta őt ölni. És ő előle kellett elmenekülni. Bátyám Ézsau kezéből, mert félek tőle, hogy rajtam üt és levág engem az anyát a fiakkal egybe. Félt Jákob? Hát félt, itt van. De engedelmes volt Istennek? Megtette, amit Isten mondott? Mert Isten az ellenségeinket is jó akarunká teheti. Mert a mi Istenünk hűséges, azt mondja az igéjében. Aztán nézzük meg Józsuénak a könyvét. Józsué könyvének a 24. részében olvasunk arról, tudjuk, hogy az ígéret földjére Józsué vezette be Isten népét. Az első nemzetség nem tudott bemenni. Miért? Mert hűtlen volt és lázadó volt. És a lázadók nem tudják örökölni a földet. A hűtlenek, a lázadók nem tudják a földet örökölni. Isten nem fog megváltozni. Isten gyűlöli a lázadást, olvastuk az előbb az igébe. Gyűlöli a hűtlenséget. Isten a hűségeseket keresi. És nyugodtan mondja, Uram, én vagyok az egyik. Én vagyok az, igen, én vagyok az. És segíts nekem. Nézzük meg a hűtlenség fogalmát. Tehát, hogy már hűségről beszéltünk, akkor nézzük meg az ellentétjét, hogy mit mond a Biblia a hűtlenségről, tehát néhány megfogalmazását kigyűjtöttem. A megállapodásból adódó kötelezettség nem teljesítése. Ez lehet akár egy munkahely, lehet akár egy gyülekezet, lehet bármi, vagy az Isten igéjétől való elhajlás. Az Ószövetségben hogy volt ez? A törvény meg nem tartása, igaz? Tehát amikor elhajoltak Isten igéjét, akkor nem tartották meg a törvényt. Az Új Szövetségben ugyanaz, amikor engedetlen vagy az igének, és engedetlen vagy Isten vezetésének. A bűn az bűn volt az Ószövetségben is, bűn az Új Szövetségben is. A bűn az bűn. Más a megítélése. És a bűn az mindig magában hordozza a büntetést. Majd fogjuk látni ezt Dávidnál. Fogjuk látni ezt, látjuk Jákobnál is. Ugye akkor még nem is volt törvény, de hazudott, csalt. Jó dolog miatt tette, vágyott a szíve Isten áldására. De mégis le kellett, hogy arassa az engedetlenségének, a vetésének a gyümölcsét, a csalásának a gyümölcsét. Jákob ugye azt jelenti, hogy csaló. Isten megváltoztatta a nevét, mondta, hogy ilyen névvel ne menjünk tovább, legyen a te neved Izrael. Jó, tehát ne ilyen rossz volt a neve. Na, nézzük csak tovább. Lázadást jelent a hűtlenség még, pártütést, árulást, képmutatást. Nem cselekszi azt, amit elvárnak tőle. Bálványimádás. Csak formális, erkölcsi és etikai tartalommal bír valaki. Amikor valaki úgy tesz, mintha, de mégse. Tehát amikor színházasdit játszik, képmutatást, van erről is tanítás a képmutatásról. Azt mondja, valaki rábízott érték vissza nem adása. Valaki rád bíz valamit, valaki megbíz valamivel, és utána nem adod vissza. Ezt egyébként lopásnak is hívják, de ez is a hűtlenség kategóriájában tartozik. A hűtlenség jelentkezhet úgy is, mint a hit vagy a bizalomnak a hiánya. Gonoszságban való megmaradás. A meg nem térés, erről volt szó az elmúlt idő, a megtérésről, a visszafordulásról, eltévesztünk valamit. Szívbeli megtérésről beszélek, nem a formálisról, amikor tényleg valaki álhatatos megállás hiánya. Még a hit megtagadást is jelenti a hűtlenség. Ahhoz, hogy a sátán legyőzzön, ahhoz hitszegő embereket használ. Ki volt ilyen? Jézus mellett Júdás, igaz? Júdás. Hűtlen volt. Elárulta az Urat? Elárulta Jézus. Neki saját elképzelései voltak. Elárulta az Urat. Jézus szavait nézzük Máté 12:30. Azt mondja, aki velem nincs, ellenem van. Aki velem nincs, ellenem van. Aki velem gyűjt, velem nem gyűjt, az tékozol. Tehát vagy építesz, vagy rombolsz. Amit teszünk, vagy építjük, vagy azt tesszük. Vagy Isten útjait, Isten céljait segíti, táplálja. Isten igéjével, Isten akaratával összhangba cselekszünk, vagy ellene. Jézus szavai ezek. A lázadók azok mindenhol bomlasztanak. És majd ilyen korban élünk. A lázadó korban. Lázadnak a kormány ellen, lázadnak a polgármester ellen, lázadnak a munkahelyi vezetők ellen, lázadnak a gyülekezet ellen, a gyülekezet vezetők ellen, mindenhol a lázadás az jelen van, kint van a világban, és kint bent van a gyülekezetekben is. Sajnos, rengeteg rebilis, lázadó ember van. Ma meg fogod tudni, hogy érdemes hűségesnek maradni, és nem érdemes a lázadók csoportjába lenni. Az igéből fogok hozni nektek néhány példát. A lázadók kivétel nélkül mind elvesznek. A Bibliában ezt olvassuk. Így van, nyugodtan mondhatsz halleluját, mert tényleg ez van. Ezt olvassuk az igében. A hűtlenség az tönkretesz embereket, tönkretesz csoportokat. A hűtlenség tönkreteszi a házasságot. Mi a házasságnak is az alapja? A hűség, igen, a hűség. Nem lehet egy házasságot kívülről tönkretenni például, ha ott a hűség. Ahhoz az ördög meg kell, hogy nyerjen valakit, hogy egy házasság tönkre tudjon menni. És itt nem csak a szexuális kicsapongásokat értem ez alatt. Sok minden más. A hűtlenség az tönkreteszi a házasságot, tönkreteszi az egységet. Ugye a diabolosz, a sátán az a szétdobáló, szétszaggató, gyűlöli az egységet, gyűlöli a házasságot. Aztán tönkreteszi utána a családot. Igaz? Tehát jönnek a további sérültek. Aztán tönkretesz csoportokat a hűtlenség. Világi csoportokat is tönkretesz, cégeket tönkretesz, bármilyen jó szervezeteket, gyülekezeteket tönkretesz. Mert ez a sátánnak a célja, hogy romboljon, öljön és pusztítson. És ne legyen hol táplálkoznod, lehetőleg föl akarja zavarni a vizet. Zavarokat akar. Tudtad-e, hogy a zavaros vízből nem isznak a bárányok? Ahol veszekedés, viszálykodás van, tanítja Jakab le, mindenféle gonosz cselekedet is van. És ezért kiket használ az ördög? Lázadó természetű, hűtlen embereket, akik lázadnak. Isten ellen lázadnak, nem ember ellen. Honnan, milyen jellemzői vannak a lázadóknak, a hűtleneknek? A lázadó, a hűtlen az a sátánnak a munkatársa. Ha te csinálsz ilyet, ha én, teljesen mindegy. Az ige erről ír, ezt írja az ige. Nem épít, hanem rombol, mindennel baja van, elégedetlen, keserű. Itt kezdődik. A zsidó levélben írva van, hogy vigyázzatok, hogy Isten igéjétől senki el ne hajoljon, hogy a keserűség bármely gyökere föl ne növekedjen, és a zavart ne okozzon. Mi történt? Kain ugye megölte Ábelt. Megkeseredett. Lehorgasztotta a fejét, meg volt sértődve. És Kain gyilkossá vált. Apró dologoknál kezdődik. Tehát, hogyha van egy pici fekély, azt mindjárt az elején kivágod, akkor abból nem lesz rák, és nem fog téged elpusztítani. Akkor még lehet kezelni dolgokat. Amikor elhatalmasodnak a dolgok, akkor már nem tudod kezelni. És nézzük, a hűtlenségnek a bizonyos fokozatai vannak, ahogy kezdődik, föl fogom majd olvasni. Az egyik az a függetlenedési szellem, botránkozások, tétlenség, kritizálás szakasza, politikai szint, megtévesztés szintje, nyílt lázadás, és az ítélet jön a legvégén Istentől. Ezeken végig fogunk menni egy kicsit, meg fogjuk nézni először ez a független szellemről szeretnék, hogy mit jelent ez, mit ért ez alatt a Biblia, amikor valaki független. Ez az anarchisták. Azt csinálok, amit akarok. Nekem senki ne parancsoljon. Mit képzel az a főnök magáról, aki nekem megmondja, hogy én 8-ra jöjjek be? Mit képzel az a vezető, aki azt mondja, hogy legyél itt 9:30, mert 10-kor szolgálatod van? Ez mind egy lázadó szellem. Ez a sátánnak a természete. A gyereked, mikor azt mondja, mi az, hogy nekem otthon kell lenni este 8-ra? Hát én már 14 éves vagyok, mit képzel az én apám meg az én anyám? Ismerjük ezeket a történeteket? Ismerjük. Én már önálló vagyok, mit gondolnak? Nekem saját elképzelésem van. És ugyanez van mindenhol. Nézzük először például. Ha házas vagy, akkor már nem vagy független, igaz? Akkor már téged köt egy fogadalom, köt egy kapcsolat, köt a fogadalmad, igaz? akkor már nem vagy független. És ma nagyon nagy divat úgy viselkedni mondjuk házastársaknak, mintha függetlenek lennének. Mihez vezet ez? Támadhatóvá válnak. A független szellem az, amely nem tartja be a csoport szabályait. Ha gyülekezetbe jársz, ha tartozol egy közösséghez, ha bárhova elkötelezted magad, bárhova elhelyezett Isten, akkor nem vagy független. Ott vannak szabályok. Mindegy, hova mész. Mindenhol vannak szabályok. A mi szabályainkat Isten írta meg. És ezek a szabályok. És ezekkel a szabályokhoz ragaszkodunk. Mert én szeretném élvezni Isten áldásait, szeretnék egészségben lenni, szeretnék bővölködni, szeretnék örömben lenni. Te hogy vagy ezzel? Megéri ez a befektetés Isten országába, hogy egy kicsit az egómból lejjebb adjak? Igen. Hűségesnek maradni nem egyszerű dolog. Konfliktusaid lesznek. Magaddal elsősorban, a saját egóddal, a hústest kívánságaival, meg a meg nem újított elmével mindig konfliktusaid lesznek. Meddig lesz ez? Hát addig, amíg a mennyben nem érünk, csak addig. Onnantól kezdve nem lesz ez a problémád. De addig biztos. Mit mondott Pál? Mindig azt teszem, amit nem akarok tenni. Tehát foglalkozni kell, igen, magunkkal. Neked is van egy egód, nekem is. És bizony azt kordában kell tartani. És néha nagyon erősen ellenáll az embernek a hústeste. És ez mindannyiunkkal így van. Tehát nem tartja be a csoportnak a szabályait. Ő önálló. Ő majd azt csinálok, amit akarok. Nehogy már nekem aztán valaki megmondja. Ismeritek ezt? Hiszen én független vagyok, én azt teszek, amit akarok. Én hiszek tényleg a függetlenségbe. És hiszek az önállóságba. De ha mondjuk egy gyülekezethez tartozol, akkor te sem vagy független, meg én sem. Engem is kötnek a szabályok, meg téged is. Mindegyikünket. Egyikünk sem kivétel. És egy bölcs pásztornak a mondatát loptam ki egyik könyvből. Azt mondta, ha független akarsz lenni, akkor lépjél ki. Minden csoportból. Akár a gyülekezetből is. Ha független akarsz lenni. Ha te azt akarod csinálni, amit te akarsz. Ennyi a történet. Nézzünk meg egy független gyilkost. Jó, a Bibliába, menjünk a Bibliához, mert az a mi kenyerünk, tehát ezeket nem éjszaka álmodtam meg, amiről most beszélek, és ez nem az én véleményem. Ez Jézus véleménye, jó? Ez az igének a véleménye, ez Istennek a véleménye, és azt tolmácsolom. És néha, amikor belenézek a tükörbe, nem tetszik az én ábrázatom se. A sajátom se. Lehet, hogy már te is jártál így. Igaz? Tehát nézzük. Elmegyünk egy kicsit a Dávid és Joábnak a történetére, Dávidnak a történetére. Dávid lett Izraelnek a királya. Nem úgy kezdte, hogy beült a trónba egyből. A kenetét vesztett királyt, akit Isten megvetett, mert nem volt hűséges, abban, amit Isten rábízott, fölkente királynak Dávidot. De Dávid hol kezdte? Egyedül megvívta a harcát a Góliáttal, igaz? Isten azt mondta neki, hogy ezt tegye meg. És megtette, és győzött. Aztán el kellett, hogy meneküljön. Mert a király elkezdte üldözni. Elmenekült Abdullah, nem tudom, a barlangba, mindegy, már megkeresitek. Tehát, oké, jó van. Hogy? Abdullah, igen, neki, köszönöm szépen. Jó, azért látom, hogy néhányan olvasnak Bibliát. Köszönöm szépen. Tehát elmenekült a barlangba 300 emberrel. És halálra kereste Saul. Dávid sem volt egyedül, Dávidnak is volt hadvezére, és ez a hadvezér, akit ma úgy mondhatnánk, hogy hadügyminiszter, ugye, hogyha nézzük ezeket a rangokat, akkor Joáb volt. Aztán ugye szétszakadt a királyság, amikor már Saul meghalt, és meghaltak a gyerekei is, akkor beült a viszály volt még mindig. És végül is a Dávid szeretett volna békességet az Izraelbe, és volt a Saulnak a hadvezére Joáb. És Dávid úgy döntött, hogy meghívja Saulnak a hadvezérét, hogy legyen már békesség, ne ontsanak testvéri vért, ezzel csak az ellenségnek az erejét növelik, hogy legyen békesség már végre Izraelbe. És a király úgy döntött, hogy megbékül Saul hadvezérével, Abnerrel. 2 Sámuel 3:20. Mikor pedig elfutott Abner Dávidhoz, Hebronba, és ő vele együtt 20 ember, megvendégeli Dávid Abnert és a vele lévő embereket. Tehát Dávid békességet akart, meghívta magához a király, a volt királynak a hadvezérét, hogy ne legyen már háború Saul és Dávid háza között. Nézzük meg, hogy Joáb pásztor, Joáb miniszter mit csinált? Aki a királynak a kezese volt, a királynak a jobb keze volt, akinek az volt a kötelessége, hogy a királynak a parancsolatait végrehajtsa. Mit csinált? Fölülírta Dávidnak a döntését. 2 Sámuel 3, 26-27. Visszajövén Ábner Hebronba, félreszólítá őt Joáb a kapu között, mintha titkon akarna vele beszélni, és általüti ott, az 5. bordájánál is meghala. Ásárnak, Joáb atya fiának véréért. Ezt ő arra használta föl, hogy bosszút álljon a korábbi sérelmeiért. Tehát Dávid azt mondta, hogy én megbékéltem vele. Ő meg megölte. Ezzel veszélybe hozta egész Izraelt. Felülbírálta a vezetőjének a döntését. Dávidra tette Isten azt a kenetet, azt az erőt, hogy tudja kormányozni Izraelt. Ő kapta meg Istentől azt a kegyelmet. Erre jön az okos hadvezér, és fölülbírálja. Joábnak egyébként nem ez volt az első tette. Lázadó volt. Hűtlen volt. Független szellem. Hát én azt teszek, amit akarok. Én vagyok a hadvezér. Nem barátom. Nem azt teszünk, amit akarunk. Azaz, hogy tehetünk, amit akarunk. De meg lesz az aratása. No, nézzük egy másik történetet. Szintén tudjuk nagyon jól, hogy Dávidnak is fizetni kellett a tetteiért. Ugye Dávid azt mondta, hogy 4-szer annyit kell fizetni azért, ha valaki elveszi a másiknak a juhait. Tehát 4-szer. És meg is történt mindez. Dáviddal is. Nagyon sok támadás érte, ugye 4 fia halt meg Dávidnak. 4 fia halt meg. Pontosan 4-szeresen megfizetett azért, hogy Uriást megölette, és bizony, Isten megbocsátott neki, de van egy gonosz, aki elkapta őt. A bűnnek a következményét nem lehet megúszni. Tehát a bűn az magában hordozza a büntetést. Föllázadtak ellene a fiai. És Absalomról van szó, 2 Sámuel 18:5. Parancsola pedig a kiár, megint csak Joábról van szó, Abisának és Italinak mondván, az én fiammal Absalonnal én éreltem, kíméletesen bánjatok, hallá pedig ezt mind az egész had, amikor a király mindegyik vezérének parancsola Absalon felől. Tehát tudjuk azt, hogy meg akarta öletni, már ez a lázadó Absalon odáig ment, hogy az apja ellen ment, meg akarta öletni az apját. Királya akarta magát koronáztatni. Nem Isten választotta őt királyá, ő akarta magát királyá koronáztatni. De csak fia volt Dávidnak akkor is. És szerette nagyon Absalont. És mondta a hadvezérnek, hogy kímélje meg az életét. Ez volt a parancs. Nézzük ezzel szemben, mit tett Joáb. 2 Sámuel 18, 12-14. Mondta pedig az ember Joábnak, ha mindjárt 1000 ezüstpénzt adnál is a kezemben, nem ölném meg a király fiát. Ez Joábnak az egyik beosztottja volt, akinek parancsot adott, hogy ölje meg. Mi azt fülünk hallására parancsolta a király néked, Abisának és Itainak ezt mondván. Senki ne érintse az ifjú Absalont. Vagy ha törtem volna életére, mivel a király előtt semmi nem maradt titokban, magad is ellened támadtál volna. Mondd azért, Joáb, nem akarok előtted késedelmezni, és vedd 3 nyilat kezébe, és Absalomnak a szívébe lövé, mint hogy még élt a cserfán. Ugye felakadt egy cserfára. Tehát mit csinált? A király parancsa ellenére megölte a király fiát. Itt kezdődött Joábnak a lázadása, aki egy hadvezér volt, aki Dávid királyon keresztül, ugye Istentől kapta a beosztását, Istentől kapta a hivatalát, és ellene szegült. Mi lett Joáb vége? Tehát nézzük, hogy mi lett ennek a lázadónak a vége. Tehát nyilván a trónöröklés kérdésében szembefordult Dáviddal, Ebjatár pappal együtt, amikor a másik fia Adónia lázadt föl ellene, és amikor már a király öreg volt és rendelkezett, és elmondta, hogy Salamont választja Izrael királyának, akkor Adónia önhatalmulag királlyá koronáztatta magát. Keresett maga mellé, kiket? Hűtleneket, lázadókat. Ez mindig így kezdődik. Hűtleneket és lázadókat. És elment vele ez a pap is. Aztán summa summarum, tehát a vége az lett, hogy Dávidnak mégis meg kellett öletni. Pontosabban Salamon ölette őt meg. Tudta már, hogy mi fog történni. Meghalt egyébként Adónia is, azt a bátyja ölte meg, mert ő is gonoszul cselekedett. És ezek mind elvesztek, és a végül az oltár szarvába kapaszkodott, gondolta, hogy ott majd megvédi őt az ő istene, de Salamon parancsot adott, hogy öljék meg. És a vége ez lett. Apró dolgokkal kezdődött, az engedetlenséggel kezdődött. És mindig minden így kezdődik, amikor bajba kerülünk, amikor jön a pusztulás. A pusztulás előtt felfuvalkodottság és kevésség jár, írja az ige. No, halleluja! Tehát Salamon végül is megölte Adóniát is. Tehát a független ember az lázadókat gyűjt maga mellé. Joáb az nem ment el Dávid mellől. Érdekes. Ha ennyire nem felelt meg neki a király, ennyire rossznak tartotta, akkor miért nem ment el mellőle? Mert az ember nem képes arra, hogy egyedül megálljon. Szüksége volt arra, hogy ezt tegye, és alattomba tette, titkon tette, egy hitszegő volt, egy lázadó volt. És ott maradt mégis Dávid mellett. A végén az életébe került. Van még egy pici időm. Botránkozások. Ez a következő. Ez az ördögnek a másik eszköze, hogy botránkozzál meg. Akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást. Ugye ez a Máté 24.10-ben van, amikor Jézus az utolsó időkről beszél. Tehát mi történik, amikor jönnek a botránkozások, amikor valaki megbotránkozik? Annak egyenes következménye az árulás, a gyűlölködés és a hűtlenség. Ez következik ezek után. Aki megbotránkozik, az könnyen árulóvá is válik. Amon és Támárnak az esete, aki ugye Absalom húgát megerőszakolta, Amnon. Ott is probléma volt. Tehát volt egy időszak, a következő, ami probléma, az a tétlenség. Általában ezek az emberek nem nagyon aktívak, nem nagyon tesznek semmit annak érdekében, hogy a dolgok előre mozduljanak. Nem nagyon támogatják Istennek a munkáit. És akkor jött a tétlenség időszaka. És két év után, amikor szintén egy családi összejövetel volt, akkor Absalom megölte Amnont. Jó, tehát figyelni kell. Nagyon sokan maradnak távol. Nagyon sokan például nem járnak a gyülekezetbe. Ez is egy lázadás. Ugye, pásztorkonferenciánk van. Pásztorok nem jönnek el, akit már 4 éve nem láttuk. Hol van itt a hűség? Hol van itt az elkötelezettség? Miről beszél? Miről tanít? Hogy várja el, hogy a nyáj hűséges legyen, amikor ő nem az? Miért akarja, hogy megtegyen olyat a nyáj, amit ő sem tesz meg? Csak úgy mondom, tehát nem csak, hogy ne csak a hívőkről beszéljünk, hanem sajnos ugyanez megvan. És ennek ez egy lázadás, ez egy hűtlenség. Mindegy, ki mit mond erről, engem az érdekel, amit Isten mond róla. És van a kritizálás szakasza. Ez a negyedik szakasz általában, hogyha nézzük. A hűtlen ember az nem maradt tétlen, csak egy ideig, és akkor a következő szintre lép. 4 Mózes 12.1. Mirjam pedig és Áron szólnak Mózes ellen a kusita asszony miatt, akit feleségül vőn, mert a kusita asszonyt vett vala feleségül. Nem tetszett Áronnak és Mirjamnak. És elkezdték Mózest kritizálni. Ki volt Mózes? Az egyetlen vezetőjük, aki kapcsolatban volt Istennel. Gondolj bele, ha te a pusztába vagy, mondjuk, akkor, és eltévedtél a pusztába, és egyedül vagy, de mondjuk van nálad egy mobiltelefon. Kivel szeretné beszélni? Egy olyan aki agyon csibdesek a mérges kígyók a pusztába, aki eltévedt, akit agyonvertek, vagy aki meghalt, mondjuk azzal nem tudsz beszélni, de kivel szeretné beszélni, ha egy ilyen helyzetben vagy? Hát olyan aki tudja a kiutat, nem? Nem egy olyan emberrel, aki elbukott. Tudjátok, hány ember ad tanácsokat? És hány ember elmagyarázza, hogy mit kéne tenni? De nézd meg a gyümölcseit. Hol a gyümölcs? Ha ennyire okos vagy, akkor lennének gyümölcseid, ugye? De nincs gyümölcs. Te kivel szeretnél beszélni, ha csődben van a vállalkozásod? És segítségre lenne szükséged? Egy olyan aki már tönkrement? Kivel? Aki tudja a kiutat. Ki volt az ő? Így van. Az igével, így van, Jézussal, Istennel, mert ő tudja a kiutat. És Mózes volt összeköttetésbe Istennel. És akkor jöttek, hozzánk is szólt az Úr, mi is vagyunk ám valakik, mit képzelsz te magadról? Mózes, ráadásul a testvérük volt. Istennek is volt erre egy válasza. Majdnem meghalt. Mózes imádkozott értük. Leprás lett Mirjám, ki kellett vinni a táboron kívül, még megtisztul. Hátráltatták Istennek a munkáját, hátráltatták az utat. És mit tesznek ezek a lázadók? Föllázítják az összes többit. Aztán Kóréról beszél még a Júdás könyve is. Új szövetség. István, de hát miről prédikálsz megint? Hát ez ószövetség, hát ez a törvény. Nem barátom, Isten nem változott meg. A hűség az hűség az új szövetségben is, meg az ószövetségben is. A hűség az a kegyelem korszaka alatt is hűség, a lopás a kegyelem korszaka alatt is lopás, meg az ószövetségben is az. Vannak bizonyos dolgok, amit Isten kimond. Én nem törvényt prédikálok. De a hűség az bennünk fog megérni, egy elkötelezettséggel kezdődik. De Róma 12.1. De olvasunk ugyanilyet a Kolossze levélben is. Hogy szánjátok oda magatokat, kötelezzétek el magatokat. Egy döntés. A te döntésed. A te döntésed. Hogyan nézed? Szeretettel nézed, vagy gonoszul nézed? Miért nem örültek annak, hogy lett egy felesége Mózesnek? Mert ő nekik nem tetszett. Igaz? Hányszor szólnak bele az életedbe, hogy na, nem menjünk ebbe bele. Tehát, nézzük meg Absalont. Hibát keresett Dávidba. Ez az úgynevezett Absalon kenete. Hallottatok már erről, ugye? Absalon kenetéről. Erről is beszélünk, mert ezek is előfordulnak. Minden egyházba, minden gyülekezetbe, minden munkahelyen, minden csoportba, mindenhol, ahol emberek vannak. Olyan ezek a történetek. Az ördögnek nincs új kártyája. Az ördögnek, ami ki lesz totva zsuga, azzal zsugázik. Nincs neki több. Mindig azzal játszik, mindig azokat a kártyákat húzza elő különféle formában. Az ördög ostoba. És ezeket föl lehet ismerni, és azért tanítunk erről, hogy neked, mint Isten népének, ezeket föl kell, hogy ismerjed. Reggelenként felkelvén Absalom megáll az útfélén a kapuban, és mindenkit, akinek dolga lévén a királyhoz megy, ítélet véget, megszólít a Absalom. Ugye Dávid volt a király, Absalom megsértődött, egy csomó sérelem érte, és kiment az útra, ahol mennek a királyhoz. És elbeszélgetett az emberekkel. És megkérdé, micsoda városból való vagy te? És ha azt mondál, hogy Izraelnek egyik nemzetségéből való a te szolgád, mondani ki Absalon. Íme a te beszéded milyen jó és mi igaz, de senki nincs, aki téged meghallgatna a királynál. Ismerős ez a beszéd? Hát téged nem hallgat meg a király. Te egy senki vagy előtte. A királynak rád nincs ideje, de ha én lennék a király, akkor majd én meghallgatnálak téged. És ez az Absalon egy nagyon szép férfiú volt, ahogy mondja az ige, nagyon kellemes külsejű, nagyon kellemes modorú, meg tudta nyerni az embereknek a szívét. Ez az Absalon kenete. Figyelj, amikor valaki hizeleg neked. Miért hizeleg neked? Miért nem hizelget korábban? Vagy miért nem hizelget... Miért teszi ezt? Egyszerűen egy lázadás szított a saját apja ellen, a király ellen. Meg volt sértődve, megbotránkozott korábban. Itt kezdődött. Mondanék ki Absalom, ime a te beszéded, mi jó, mi igaz. Hú, baj van azzal az illetővel. De milyen igazad van, ugye? Tegnap, hogy beszélgettem ezzel a 60-i pásztorral, egy nagyon bölcs fiatal ember. Valaki lázította őt. Gyere, gyere egy másik gyülekezetbe, majd mi elviszünk. Azt mondta, még az e-mail címet is kitöröltem. A lázadó, a lázítók, ezt teszik. Milyen igazad van? Baj van, nagy baj van. Baj van a pásztorral? Imádkozni kéne érte. Láttad, múltkor is miket mondott. Hát, gond van vele. Milyen igazad van? Én is láttam a múltkor. Hát az Absalom kenete. Igen, a pásztor nem tökéletes, meg egyik vezetőse. Jó? Ne hallgass meg az ilyet. Itt kezdődik a lázadás. És nem az a baj, mi lett a vége. Mert Istennek mindig erre van egy válasza. Ugyanez a helyzet. A hatalmon lévőkről tanít a Biblia, igaz? Végre be kellene fejezni, mocskolni az ország vezetőit. Vagy bárkit. Ez nem a te utad. Isten tette oda. Imádkozz érte. Majd Istennek gondja lesz rá, ha nem ő való oda. Ez a mi politikánk, ez a mi mennyei politikánk. Mikor térsz már észhez? Bocsánat, hogy ezt mondom, csak van egy kérdésem. Nőjél már föl végre, hogy nem átkozzuk a népünk fejedelmét. Mindegy, hogy milyen. Nem tesszük ezt. Ez nem a mi útunk. Nem azt jelenti, hogy egyet kell érteni dolgokkal, de ez nem a mi útunk. Megvan mindennek a legális útja, az Istentől elrendelt útja. Tehát egyébként cselekedik egész Izraelben, valakik ítélettel királyhoz mennek, így Absalon, azzal az Izrael fiaival, szívüket alattomban megnyeri vala. Jó, amikor ilyen dolgokról beszélgetnek veled, maradj távol, mert része vagy annak az álnokságába, hűtlen vagy, és lázadó, és előbb-utóbb lázadó leszel, és nem is tudsz róla. Azért mondom, hogy ezeket ismerjétek föl. Jelen van mindenhol. Jelen van a munkahelyeken, jelen van a családban, jelen van mindenfele ez a fajta absalomi kenet, ez a hozzáállás. Aztán az ötödik szint, az, hogy abba kéne hagynom, az a politikai szint. Gyors leszek most már. Megnyerni valakit hizelgő nézetekkel. Akkor jön a politika. Ahhoz, hogy a hazugságot fel lehessen tartani, ahhoz jön a színház, igaz? Mert ha valaki gonoszságot cselekszik, akkor a gonoszságát valahogy meg kell magyarázni. Ha valaki egyszer hazudott, akkor hazudni kell még ötöt, hogy az előző hazugságait rendbe rakja. Igaz? Ezért jó, ha őszinte vagy, csomó időt megspórolsz, nem kell azon gondolkodnod, hogy mit mondtál tegnap, igaz? Mert akkor egyenes vagy. Miket mondanak? Sokan azt mondják, sokak nevében szólok. Ezek a kulcsszavak, csak mondom. Többektől hallottam. Eképpen cselekedik Absalon egész Izraelben, valaki ítélet ért a királyhoz mének vala, és így Absalon az Izrael fiainak szívüket alattomba megnyeri. Ugyanez történik. Aztán jön a megtévesztés szintje. Azt gondolja, hogy nagyobb a vezetőnél és okosabb. Mindenhol ez van. Ki az, aki már nem gondolt ilyet, az nem mond igazat. Jó? Én is vagyok olyan szuper. Biztos lehet, hogy még jobb is vagy. De Isten őt tette vezetőnek. Akkor ő a vezető. Isten bírája lettél. Mindenhol bírálják a vezető. Nézd meg Jézust. Mit mondtak Jézusra? Nagy étkű. Ördög van benne. Róla is ezt fogják mondani. És sok minden más fognak mondani. Ez a megtévesztés szintje. Aztán később jön a nyílt lázadás. Hát most már nem folytatom tovább, mert túl hosszú leszek. Még ezt a két pontot azért megnézzük. Néhány hónap alatt ugye komoly önbizalmuk lesz, találnak egy-két támogatót. Lucifer is megszervezte a mennybe az angyalok lázadását. A menny egyharmada elment. Most ott vannak a pokolba. Jó, az új szövetségben újjá vagy születve, akkor nem mész a pokolba, mert Isten szelleme benned van. De lesz pokol az életed, vagy lehet pokol az életed. Absalon harcol az apja ellen. Még az apja ágyasaihoz is bement, hogy mindenhol azért átvegye a hatalmat. Júdás elárulta a mesterét. És a végén jön Isten. Ezt hagytam a legutoljára. Ez pedig az ítélet. Jó, mi megítéltettünk Krisztusban. De a bűn magában hordozza a büntetést és az ítéletet. Nem Isten ítél meg, mert ő már megítélt minket Krisztusban, de ha rámész az ördög területére, az ördög cefetül elbánik veled. Cefetül elbánik veled. 1. Sámuel 15, 23. Mert mint a varázslásnak a bűne, olyan az engedetlenség, a bálványozás és a bálványimádás, az ellenszegülés, mivel te megvetetted az Úrnak beszédét, ő is megvett téged, hogy ne légy király. Mi királyokká és papokká tétettünk, mindannyian. És egy valakinek a tetszését kell, hogy elnyerjed. Nem az enyémet, nem a másikét, nem a harmadikét, hanem Istenét. A másik, ami nagyon fontos, hogy az ártatlanok is elesnek a megtévesztés miatt. Az ártatlanok, akiknek megcsalták a szívét. 2. Sámuel 15:10. Hírnököket külde pedig Absalon Izraelnek minden nemzetségéhez, hogy megmondják. Mikor a trombita szót hallják, azt mondjátok, Absalon uralkodik Hebronba, királlyá tette magát. És Absalonnal együtt 200 férfi is elméne Jeruzsálemből, kiket meghívott, kik jó hiszeműleg mennének, semmit sem tudván a dologról. Ez itt a lényeg. Hogy azok a megtévesztők, amikor valakiről rosszat mondanak, a te hittestvéredről, a másikról, vagy valamelyik, ugye mi gyülekezet vagyunk, elsősorban ezt a részt figyeljük. Isten vigyázókká tett téged is, hogy pásztoroljátok Isten nyáját, óvjátok, védjétek, gondozzátok, és ez hozzá tartozik. Akkor nem hagyod, hogy a juhok a vágóhidra menjenek, ugye? Nem hagyod, hogy az ördög elkapja őket, és olyan dologba keveredjenek, amiben nem kellene. Látunk leszakadt embereket, akik vágynak vissza, mert valaki becsapta őket. Valaki hazudott nekik valamit, és elhitték a hazugságot. És az ördög így akar törbecsalni. Így akar, hogy ne tud élvezni Isten áldásait. Nagyon fontos az, hogy megtaláljuk a helyünket, és ha megvan a helyünk, akkor álljunk. Azt mondja az ige, tántoríthatatlanul. Zsidó levél azt mondja, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Mert mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Dicsőség az Úrnak. És nézzük a hűség jutalmát, hogy jó fejezzük be azért a dolgot, mert itt ültök itt, mint aki... Pedig jó dolgokról beszélek, még akkor is, mondtam, hogy ma egy kicsit rágósabb az eledel, de higgyétek el, hogy használni fog. A hűséges ember bővölködik áldásokkal, de aki hirtelen akar meggazdagodni, bűntelen nem marad. Amen.